A mai igénk Ámosz könyvéből való, a 8. fejezetből a 9-től 12. versig olvasom. Azon a napon, így szól az én Uram az Úr, naplementét idézek elő délben, és sötétségbe borítom a földet fényes nappal. Ünnepeiteket gyászra változtatom, és dalaitokat sirató énekre. Minden derékre gyászruhát vetetek, minden fejet kopasszá teszek, olyan gyászba borítom őket, amilyet az egyszülöttért tartanak. Ilyen keserves nap lesz a végük. Jön majd olyan idő, így szól az én Uram az Úr, amikor éhínséget bocsátok a földre. Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatására. Támolyognak majd tengertől tengerig, és északtól keletig. Bolyonganak, és keresik az Úr igéjét, de nem találják. Ki ez az Ámosz, akinek ilyen kemény szavai vannak, akin keresztül így szól az örökkévaló az ítéletidőről? Ő egy fügét termesztő pásztor volt, nem próféta tanítvány, vagyis ma azt mondanánk, hogy nem volt lelkész a családjában. Elmondása, vagy a könyvét szerkesztők emlékezete szerint az Úr egyszerűen kiragadta őt a munkájából, elhívta, és Júda királyságából az északi izraeli királyságba küldte. A héber Noked valószínűleg a saját bérből élő, saját nyáját gondozó pásztort jelentette, vagyis Ámosz nem nélkülözött. Könnyen gondolhatta, nincs közöm ahhoz a társadalmi igazságtalansághoz, ami történik, hiszen én jól élek. De nem gondolta, mert szólnia kellett, ahogy azt olvassuk könyvében, felharsant az Úr hangja a Sionról, és mennydörgött Jeruzsálemből, a kultusz központjából, ahol a papok fényűző életet éltek. Az elit, akinek jó példával kellett előjárnia, rombolta a társadalmat. A kutatók szerint lehetséges, hogy a templomi nyájak felügyelete lehetett Ámosz feladata, és ezért tudhatott sok mindent a kultuszról. Ha közel állhatott a templomi kultuszhoz, akkor láthatta, mi folyik a szentélyekben és a szentélyek körül. Ebben az időben a vallási élet két szentély köré szerveződött, Bétel és Dán köré. Jeroboám Bételt az északi országrész, azaz Izrael királyi szentélyévé tette, és a parancsára készített két aranyborjú közül az egyiket Bételben állítatta fel. A bételi kultuszhely bűne a vallásoskodás volt, azt olvassuk, hogy azt hiszik, hogy zenéjük olyan, mint Dávidé. Vagy finom olajjal kenik magukat, azaz dőzsölnek a szentében. Az előző fejezetekben és ebben a fejezetben is Ámosz a társadalmi igazságtalanságok ellen szólal fel, az egyházi világi elit dőzsölő életmódja ellen, akik méreggé teszitek a törvényt és az igazságot, földre tiporjátok. Ebben az időszakban, bár gazdasági fellendülés jellemezte a területet, a társadalmi olló egyre inkább szétnyílt. A gazdagok egyre gazdagabbak, a szegények egyre szegényebbek lettek. Néhány csoport ugyan jól járt, de a nép elnyomott volt, és a kevesek jóléte mögött már megindult a bomlás. Gondolhatjuk a reakcióját azoknak, akik ellen Ámosz prédikált, minden áron el akarták tüntetni a prófétát, ahogy az iratokat is a 9. kerületi új polgármester elől. Mert Ámosz legfőbb szándéka, hogy áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak, vagyis legyen teljes átláthatóság. Ha kimondja ezt valaki, akkor nem nézzük jó szemmel. Bétel papja, az egyházi elit képviselője, meg is üzente Jeroboámnak, Izrael királyának, összeesküvés szít ellened Ámosz Izrael népe körében. Éppen Bétel ellen prófétált ugyanis Ámosz, megbüntettem Bételt is az oltárai miatt, mondja rajta keresztül az örökkévaló. Úgy tűnik, hogy téli házak, nyári házak, elefántcsontházak, mindenféle stadionok vannak az oltár körül, amiket a papok felavatnak, vagy ahol emberek tőzsölnek, sokkal többet birtokolva, mint amennyire szükségük van. Miközben sanyargatjátok az igazat, elfogadjátok a megvesztegetést, elnyomjátok a szegényeket a kapuban. Ez a pap azt mondja a prófétának, menj vissza, ahonnan jöttél, Júdába. Ott prófétálj, ne itt, mert ez királyi szentély, az ország temploma. Itt nem lehetsz rendszerellenes, és mint júdai nem prófétálhatsz Izrael ellen. Nem vagy méltó ahhoz, hogy ezekben a reprezentatív intézményekben megjelenj, mert leleplezed, amit csinálunk. Mondják a hatalmaskodók, a terpeszkedők, vagy a rendszer által elismert egyházi képviselők. Gonosz idő ez, és Ámosz is sokkal jobban járna, ha hallgatna, de neki éppen hogy beszélnie kell. Beszédkényszere van az örökkévalótól, szólnia kell. Pár nappal ezelőtt megnéztem az Isten kegyelméből című valós tényeken alapuló dokumentumfilm jellegű filmet, amiben az egyházi abúzus áldozatai, amikor elegendő számban összegyűlnek, hogy egymást támogatni tudják, úgy döntenek, hogy nem hallgatnak tovább az erőszakról, a molesztálásról, amit gyerekkorukban egy pap követett el ellenük. Alapítanak egy társaságot, aminek az a neve, hogy a felszabadított beszéd. Úgy döntenek, hogy nem nézik tovább tétlenül a bűnöket, az egész intézményt behálózó elfojtást, a tehetetlenséget és a bűnök takargatását. Feljelentést tesznek, és így napvilágra hozzák azt a szörnyűséget, ami érte őket. Hogy ne történjen meg mással ugyanez. Szerezzetek érvényt a törvénynek a kapuban. Meg kell törnünk a csendet, rá kell mutatnunk az igazságtalanságokra, a hatalom vagy Isten nevében elkövetett visszaélésekre. Nem hallgathatunk arról, ami nem törvényes, és amit nem a jó működtet. Ahol valakit erőszak ér, az Isten nevének bemocskolása, Isten nevével való visszaélés. Ámosznak elhívása van arra, hogy pont azoknak is ott prédikáljon, amiben látszólag ő nem érintett. De ez csak a látszat. Tőlem azt szokták kérdezni néha, hogy miért foglalkozol annyit az LMBTQ, leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű ügyekkel, mikor sokkal súlyosabb problémák vannak. Persze egyrészt érintett vagyok, és ezért, de másrészt sokkal inkább azért, mert gyakorlatilag a rendszer szintjén ez mind összefügg az emberi méltósággal. Teljes és szabad emberhez méltó életet akkor tudunk élni, ha nem hallgatunk akkor, ha igazságtalanságok vannak, vagy a gyűlölet idején, vagy bűncselekmények idején. Ahol a Légió Hungária neonáci csoport szivárványszínű zászlót gyújt fel, és gyűlöletbeszédet terjeszt, ott senki sincs biztonságban. Sem a hajléktalanok, sem a romák. Bármelyik vagy mindegyik csoporthoz tartozunk is, egyikünk sincs biztonságban. Mert ahol méreggé teszik a törvényt és az igazságot földre tiporják, ahogy az Ámosz könyvében áll, sanyargatjátok a nincsteleneket, bántalmazzátok a szegényeket, ott senki nem érezheti jól magát, ott mindenki érintve van. Ebben a bántalmazó, elnyomó, gyűlölettel teli világban érintve vagyunk. Perintfalvi Rita teológust idézve. Ki is a szegény? a jelentéktelen a másik. A felszabadítási teológia kezdetektől figyelembe vette a szegénység különféle dimenzióit, vagyis nem szűkítette le azt az amúgy nagyon lényeges gazdasági szempontra. Így mindenki szegény, aki jelentéktelen. Valamilyen szempontból a társadalmi élet peremére szorult, olyas valaki, aki nem kapja meg az őt emberként megillető jogai teljességének elismerését, akire még csak személyként sem tekintünk. Akiknek nincs társadalmi vagy egyéni súlyuk, akik kevésbé számítanak a társadalomban vagy az egyházban, szinte láthatatlanok. A szolidaritás hiánya az istenhit és az egyház válságához vezet. Az egyház válságához, mert érthető, ha valaki ezt mondja. Mi közöm nekem ahhoz a valláshoz, ahol a törvényből méreg lett, az igazságból keserű üröm. Jürgen Moltmann teológus mondta ezt a számomra nagyon fontosat. Ahol az egyház nem szül egy felszabadító hitet, hanem elnyomást terjeszt, legyen az erkölcsi, politikai vagy vallási, ellenállásba fogok kerülni vele Krisztus szeretete miatt. Ámosz könyvének 8. fejezetében, ahonnan a textusunk is van, a jeruzsálemi gazdagok viselkedése ellen irányul. Hozzájuk kapcsolódik az ítéletidő, amiben ők bizony nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatására. Halljátok meg ezt ti, akik a szegények vesztét kívánjátok, és ki akarjátok pusztítani az ország nincstelenjeit. Mert így beszéltek. Mikor múlik el az új hold, hogy gabonát árulhassunk, és a szombat, hogy gabonával kereskedjünk? Kisebb vékával, nagyobb súlyokkal és hamis mérleggel csalva, hogy megvehessük a nincsteleneket pénzen, a szegényeket egy pár saruért, és eladhassuk a hulladék gabonát. Megesküdött az Úr Jákob büszkeségére. Sosem felejtem el, hogy miket műveltek. Ne rendüljön meg emiatt a föld, és ne gyászuljon minden lakója. Ti azt gondoljátok, hogy messze van a veszedelem napja, ezért az erőszak uralmát közel hoztátok, mondja Ámosz. Azt gondoljuk, ráérünk arra még, hogy nem lesz következménye az erőszaknak, a dőzsölésnek. És itt térnék rá a textusra, az ítéletre. Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatására. Ámosz az első próféta, aki az Úr napja kifejezést használja. Az Úr napja nem más, mint a veszedelem napja. A gazdagok, akik most jól élnek, és ezért jó barátjukká vált a közöny, nem veszik észre, hogy mellettük mások a legalapvetőbb dolgokat nélkülözik. Sosem felejtem el, hogy miket műveltek. Ez az erőszakos, mindent felvásárló, megvesztegető viselkedés egyre csak érik, ítéletre érik. Itt van Ámosznak egy látomása, egy kosár érett gyümölcsöt lát, közeledik az ítélet. Nem lehet elbújni, előle eljön. Az ítélet, hogy mint mindennek, a dőzsölésnek is következménye van. Már nem találja az elit, az életet, az erőt, a reményt. Elfáradtak, támolyognak és bolyonganak, óriási spirituális éhségben és szomjúságban. Támolyognak, bolyonganak, keresik az Úr igéjét, az igazságot, de nem találják, boldogtalanok. Ne rendüljön meg emiatt a föld, és ne gyászoljon minden lakója. A fele barát elleni bűnök pusztulásba és gyászba sodorják a kozmoszt is. Az állatok és más élőlények, a teremtés ellen elkövetett bűnök megérintik a földet, megrendül, bekövetkezik a klímakatasztrófa. Nem maradhat büntetlenül az igazságtalanság. Ámosznak ki kell mondania, hogy az erőszakot, a kizsákmányolást Isten bűnnek tartja. A próféta víziója arról, hogy áradjon a törvény, mint a víz, mozgásba hozza Isten igéjét, és nem hagyja őt nyugton, és ez az a beszéd, a tűz, amit a királyi szentély nem visel el. Elüldözte az elit pap a prófétát, hogy ne kelljen szembesülni az igazsággal, Isten igéjével. A tragédia az, hogy a javak birtoklása nem ad nyugalmat, a lelki szomjúság és éhség megmarad, sőt, fokozódik. A békét nem lehet felvásárolni, azért tenni kell. Az utolsó szó mégis a kegyelemé. Ez a könyv is úgy zárul, sőt, a Bibliánk utolsó mondata is erről szól. Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Ha minden összedőlt, és mindenkit elért a veszedelem, azt is, aki gőgösen azt gondolja, hogy őt nem fogja, akkor jön el a helyreállítás napja. Fölállítom Dávid összedőlt hajlékát, kijavítom réseit, helyreállítom romjait, fölépítem, és olyan lesz, mint hajdam. Ha a rések meg vannak nevezve, ha nem hallgatunk róluk, ha nem folytjuk el, nem takargatjuk. Eljön majd az idő, így szól az Úr. Az elpusztult városokat fölépítük, és azokban lakni fognak. Szőlőket ültetnek, és isszák azok borát, kerteket művelnek, és eszik azok gyümölcsét. Elültetem őket földjükbe, és többé nem tépik ki őket a földjükből, amelyet nekik adtam. Ezt mondja az Úr, az Istened. Ha az ég széléig szórt is téged szét Istened az Úr, még onnan is összegyűjt, onnan is visszahoz. Olvassuk Mózes 5. könyvében. Ennek a szeretetnek az életmentő és megtartó, sőt átformáló ereje, másképpen megfogalmazva. Pilinszky János, átváltozás. Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok. Csúf, de te gyönyörűnek találtál. Végighallgattad mindig, amit mondtam. Halandóból így lettem halhatatlan. Lehetetlennek tűnik megvalósítani egymás közt, de törekedni kell rá. Lehetőségünk van egymással jól bánni. Ámosz 8. fejezetének 9. verse így kezdődött, így szól az én Uram, az Úr, de a teljes könyv így végződik, ezt mondja az Úr, a te Istened. Egészen személyes lesz, megszólít minket a szöveg, a beszéd. A kegyelem élővé és személyessé válik. Az én Istenem akkor lesz a te Istened, ha mindkettőnké az igazságosság Istene. Ha mindent megteszünk egymásért, azért, hogy itt a földön áradjon a törvény és az igazság. Imádkozzunk! Istenünk, kérünk, hogy taníts minket a te utadon járni, hogy szeretni tudjuk a hozzánk közel levőket és a tőlünk távol levőket. Taníts, hogy minden emberrel méltón bánjunk, ahogy azt te teszed. Kérlek, hogy légy velünk a szorongásainkban, és te mutass fényt, utat. Amen.